Az Istennek az éhsége, amikor elkezd dolgozni benned, akkor először édes. Utána nem a kesőt fogom mondani, utána pedig elkezd összetörni téged. Mert ha az Istentől jövő éhségben dolgozik a Szent Szellem, akkor el fog vezetni olyan helyekre, ahol szükséged lesz odaszállni a testedet, mert nem fog működni az éhség testből. Az egyik életigéme a Lukács evangélium a 9. fejezetében az, amikor Jézus beszél a, lapozzunk is oda a Lukács 9-hez, beszél a keresztről. Lukács 9, 20 valamennyi. 21-től mondjuk. 22-től. Ezt mondván, szükség az ember fiának sokat szenvedni, megvetetni a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, megöletetni, és harmadnapon föltámadni. Mondja vala pedig mindenkinek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, vagy sorsát, vagy lelkét, vagy értelmét, vagy létezését, létező egzisztenciáját, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtartja azt. Megszabadul, meggyógyul, helyreáll. Így is lehet fordítani görögből. Mert mit használ az embernek, ha mind az egész világot megnyeri? Magát pedig elveszti, vagy magában kárt val. Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő dicsőségével, atyáival és a szent angyalokéval. Mondom pedig nektek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, akik a halált meg nem kóstolják, míg nem meglátják az Istennek az országát. Vagy úgy is mondhatnám az én fordításomban, amíg bele nem látnak, amíg meg nem tapasztalják Istennek az országát. Azoknak szólt ez, akik el voltak hívva, és megmaradtak ő mellett a kísértésben, majd betöltekeztek Szent Szellemmel. Szóval kezdjük akkor a 22-estől, hogy tudja jól, hogy nem sokára föl fog menni a keresztre, és beszél arról, hogy át nekik is át kell menni egy szenvedésen. És nézd meg ezt az igét, hogy nem azzal kezdi, hogy gyere, kövess engem, és közben lesz szenvedés, hanem nagyon szépen taglalja a Szent Szellem által Jézus, hogy hogyan működik ez a saját életünkben, hogyan tudunk eljutni úgymond a csúcsig. A csúcs alatt nem azt értem, hogy csúcskupolájú villád lesz, hanem azzal azt értem a csúcson, hogy hogyan tudsz követővé válni. Ez erről szól az ige, követővé válni. Követő. Ez egy szép szó, követő. Jó szó. Nekem tetszik. Mert aki odaszállja magát, akkor az első dologgal fog szembenézni, hogy utánam akar jönni. Tehát ez az első dolog, nem fogsz tudni élő, szent áldozatként ott lenni az Úr előtt. Miért van halott áldozat is? Emlékeztek a Róma 12-ben? Róma 12-2-ben, meg az 1-ben. Arról beszél Pál, hogy a testeteket szálljátok oda élő áldozatul. Élő áldozatul. Van élő áldozat, és van halott áldozat. Mi a kettő közötti különbség? Az élő áldozat az az új szövetség szerint, amikor te nem semmisülsz meg, hanem tudatosan élsz egy új típusú életet. Egy nukleáris bomba történt az életedben, felrobbant, Szent Szellemnek a munkája, és ez a megelevenítő szellem, ez téged arra méltatott és arra becsült, hogy élj egy magasabb szintű életet. És hogyha az odaszállásról beszélünk, tudnotok kell azt, hogy hát tudjátok, hogy volt a pitvar, a szentély, meg a szentek szentje. A pitvarnál volt az áldozás, de ha valaki odalépett a szentélyhez, vagy bemert kukantani, nem tudom, nem jártam arra akkoriban, de ha valaki egyáltalán benézett oda, ha be tudott nézni, ha el volt a függöny húzva, akkor ott olyan tárgyak voltak, amelyek nem kényelemre szolgáltak az ember számára. Nem volt ott fotel, bőrből, Churchill formával, nem volt ott bár, bárpult, nem volt ott hűtőszekrény, ott nem lehetett leülni, ott nem lehetett táncolni, nem erre volt a szentély. És amikor te oda akarod szállni magadat, tudd azt, hogy találkozni fogsz a szentéllyel, a mécsessel, ahonnan sugárzik a világítás, a kenyereknek az asztalával, aztán az illatáldozati oltárral, az néha benn volt a szentélyben, néha kint volt a szentek szentjében, attól függ, hogy milyen, mi volt, a Jom Kipur. De látnod kell azt, hogy ott nem lehet ugrálni. Ott mindennek meg volt a rendje. Ott nem az a feladat, hogy táncolj, kiabálj, hogy tapsolj. De első részben a feladat az volt, hogy megvilágítson valami. Aztán a szentek szentjében pedig, hát oda nem mehetett be egy évbe, csak egyszer a pap, De a Szentek Szentje pedig arra volt, hogy Mózesnél látjuk, az egy különleges dolog, gondolkoz rajta, hogy miért mondja Isten neki, hogy a Tridládáról fogok szólni hozzá. Az az a helye, ahol a szólásnak a helye. Talán bemeltett Mózes, nem tudom. Isten szeret ilyen kedvenceket létrehozni, akiket beenged bizonyos helyekre. Ami fontos, hogy ezek a helyek, ezek arra szolgálnak, hogy megérintsenek bennünket. Amikor arról beszél Jézus, hogy szánt oda magadat, akkor nem arról beszél, hogy akkor most valamilyen öngyötésbe, vagy erkölcsösségbe, vagy új típusú etikába, egy magasabb rendű etikába ugorj bele. Nem. Egy mélyebb dologba hív be bennünket. És az első, amit mond, hogy tagadd meg magadat. Ez azt jelenti, hogy az a fajta gondolkozásmód, ahonnan jössz, az a fajta emberi gondolkozásmód, azt tedd le. Nem arról beszél, hogy tagadd meg a személyiségedet, és légy egy szellemi öncsönkító, menj egy pszichiáterhez, hogy írtsa ki az öntudatodat. Nem kell elmenni egy pszichiáter, vagy egy szociológushoz, vagy egy politikushoz, aki ki tudja mosni az agyadat. Hanem a Szent Szellem azt kívánja, hogy mondd le az eddigi életmódodról, és lépj be a Szentébe és a Szentek Szentjébe rendszeresen. Erről beszélik Jézus. Hogy követői legyünk Jézusnak. Jézus nem lehet követni. Erre csak a Szent Szellem képes bennünk, hogy tudjuk követni. De élő áldozat kell először. Te vagy az az áldozat, akit oda kell tenni. Csak tudjátok jól, hogy amikor ott vitték a bárányt, nem teknőst, bárányt, nem arany, nem tengeri malacot, hanem bárányt vittek például, vagy galambocskát, akkor azt le kellett tenni az áldozati helyére. És ott vagy oda kötötték, vagy oda helyezték, de onnan nem lehetett eljönni. Az Úr most azt mondja, hogy a te életedet szánd oda úgy, hogy onnan ne akar eljönni. Ne akar kijönni. A látómezőben csak az legyen. Áldozat, szentély, Szentek Szentje. Aztán újra indul, hétfő. Lehet, hogy áldozat, lehet, hogy szentély, lehet, hogy Szentek Szentje. Aztán kett. Áldozat, szentély, Szentek Szentje. Erről beszél Jézus. Ahol nem arra megyünk be, hogy ugráljunk, hogy játszunk, hogy bújócskázunk Istennel, hanem azért megyünk be, hogy megvilágítson a mécses. Hitáltal megértsük, hogy van eledel, ez a kenyér, bor, aztán van életáldozati oldal, hogy van imádat, aztán mélyebbre mész, azt pedig találkozol Istennel. Ott már nincs szükség világításra se, mert Isten a világító pajzs, világító eszköz, és ott szól Isten. Aztán bizonságot tesz a Fidládáról. Erről szól ez az ige első része, hogy azt mondja, hogy szánd oda magadat. Valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát. Hogy ezt szerint kezdje élni. Tudjátok, hogy minimum négyfajta gondolkozási mód van úgy globálisan a Földön, mióta van Föld. Az egyik, az a barbár gondolkozásmód. A második, azok mi vagyunk, szkítiaiak, ez a nomád. Attila, emlékeztek, elment Bécsig, kinyírt egy pár ember, ez a nomád, ez a mongoloid. Ő nagyon hasonlít a barbárhoz. Vért esznek, szövetséget kötnek, dörzsölik egymás tenyerét, és élik a vad életüket. Volt görög, és volt zsidó. Volt görög és volt zsidó. Jézus erről, bocsánat, Pál erről beszél. És az elménknek meg kell újulni a szkítiai gondolkozásmódból, a barbár gondolkozásmódból, a Balkán, majdnem európai, de mégse, soha nem lesz az. Vagy Jézus visszajön, és séránkozunk, hogy unióhoz tartozunk, de mégis balkánok vagyunk. És aztán pedig ott van a görög, ez az európai gondolkozásmód alapja, a görög, aztán van a zsidó, egy kis félteke, néhány ember gondolkozik zsidó, mi pedig a Szent Szellem által szellemi módon kell, hogy gondolkozunk. Na most ez nem passzol, nem összeegyeztető, nem asszociál ezzel, amiről Jézus beszél, hogy valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Tehát ezt nem hirdeti se a görög kultúra, se a barbár kultúra. Ezt csak a zsidó kultúra tanítja. Tehát azt mondom, meg kell tanulni ahhoz, hogy ezt ígét ért zsidóul. Hogy hogyan gondolkodik egy zsidó ember. És itt történik a karriered, mert utána jön a következő szint, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Nem tudod Jézus követni, ha nem akarod a kereszttel találkozni. Mi a kereszt? Egy hely, ahol valaki oda van szögelve, vagy oda van drótozva. Az a keresztnek a helye. Ez volt a keresztre feszítésnek a helye. Hogy a rómaiak keresztre feszítették Jézust, vagy a többieket, akik büntetés alá kerültek, szankció alá. Hát van az a hely, ahová oda kell kötözni téged az Istennek. Hogy tudd őt követni. És ott abban az összekötözettségben, mikor érzed a fának a nyomását, a szilánkos szálkák ott vannak a testeden, élethelyzetről beszélek, ott kell maradnod. Lajos, beszélj tovább. Tetszik? Vannak olyan helyzetek, amikre te nem számítottál volna. Nem akarsz benne lenni. Holnap 6-kor kell kelni, hogy megcsinálj egy új időpontot. Azután el kell menned ide meg oda, és nincs kedved elmenni ide meg oda. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor el kell viselned a feleséged vagy a férjedet. Akár hónapokig. Az is egy ilyen hely. Oda vagy kötve ahhoz a szituációhoz. Hogy ott maradj ahhoz, azon a helyen, mert Jézust akart követni áldozaton keresztül. Aztán vannak olyan problémák, hogy társasági problémák, társadalmi problémák, politikai problémák, munkahelyi problémák, családi problémák, gyülekezeti problémák, és még mindig ott kell maradnod a kereszten, és mindig oda kell kötnöd magadat, mert nem mehetsz le róla, mert áldozatot kell vállalnod bizonyos dolgokért. Erről szól az élet, áldozatokról. Nem csak arról szól, hogy szenvedsz valamiért, és akkor te elmondod azt, hogy te egy nagy szenvedő vagy, hanem benne vagy egy problémába, és kibírod azt a problémát, mert Jézust akarod követni, és Jézussal akarod kibírni azt a problémát. Nem akarod ott hagyni azt a szituációt. Lemondtál volna már erről, de Jézus azt mondja, hogy nem mondd le arról, hanem bírd ki. Az élet erről szól. Lehet, hogy az Úr azt mutatja neked, hogy még egy órával többet kéne dolgoznod naponta. Miért? Mert muszáj azt a túlóra pénzt megkeresned. Ott kell maradnod a munkahelyen, nem? Volt már ilyen? Volt már ilyen. El kellett menni valahova, Isten nem akart elmenni, elmentél oda. És mégis meg tudta tartani az egzisztenciádat, meg a lelkedet, meg a szellemet, mindenedet. Mert oda kellett szánnom magadat. Tehát az éhség az elvisz téged először is, hogy akarod Jézus követni. Az éhség elvisz oda, hogy meg akarod tagadni magadat. Az éhség elvisz oda, hogy oda kötözöd magad helyzetekhez, és ott akarsz áldozatot adni azért, amit az Úr mutatott neked. Akár a családodért. Amen. Nem fordulhatsz vissza a harmadik helyen, és van negyedik hely. Így mondja Jézus. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez pedig a követés. Amikor azon elmélkedem, hogy ez a éhség, ez milyen részekből áll, én négy dolgot akarok neked mutatni. Az első, hogy mindig lesz egy megfelelő hely, hogy megtaláld a keresztedet. Az éhség oda fog vinni először, hogy megtisztuljon az éhséged. Mi úgy szeretnénk éhezni az Úrra, hogy éhezünk, jön a Szent Szellem, betölt bennünket, nevetünk, boldogok vagyunk, jön az Úr áldása, aztán megyünk tovább a következő éhségkorszakba. Azonban nem így van. Nem mint, hogy most úgy mondtam volna nektek, láttam, hogy bólogattak, tényleg nem így van. Tehát sokan bólogattak, tehát nem mondtam hazugságot. A következő dolog, hogy egy megfelelő helyen leszel. Olyan helyen, ahol nem akarsz menni. Olyan embereknek kell segíteni, nem akarsz olyan emberekkel találkozni. Olyan dolgokról kell gondolkodnod mások miatt, amiről soha az életben nem gondoltad volna, hogy most ezzel kell foglalkoznom, és ezzel a helyzettel. A férjed olyan dolgokat hoz elő meg a feleséged, az életben nem gondoltad volna. Föláll a fejedre a hajad, hogy mivel kell már megint foglalkoznom. És még sosincs vége ennek. És sosincs vége. Tehát vannak megfelelő helyek, ahol az éhség elvisz. Ahol az összetöretés lesz. Összetörik egót, elképzelésed, az álmaid, te nem így gondoltad volna az életedet, nem gondoltad volna, hogy pont ebbe a kocsiba ülsz, nem gondoltad volna, hogy pont ő lesz a férjed, felesége, nem gondoltad, hogy ebbe a gyülekezetbe járt, nem gondoltad, stb. Aztán a következő szint, amikor a megfelelő időbe fogsz bejutni. Az éhség időzít. Amikor benne vagy Isten éhségbe, akkor szenvedélyt kapsz Istentől. Szenvedélyesen akarod Jézus követni. Mondj erre egy ámen. Tudod mi az, hogy szenvedély? Amikor valamit azért csinálsz, mert belülről tudod, hogy ebből neked hasznod lesz. Belül tudod, hogy ezt így kell csinálnod. Tudatos vagy. A szenvedély, az isteni szenvedély, ez egy tudatos állapot, létállapot. És ez a GPS, megindul benned az éjség, az megkeresi Isten. Ez Istennek a munkája. Mondja erre egy ígért. Filippi levél. Mind az akarást, mind a munkálást az Isten végzi. Mind az akarást, mind a munkálást az Isten végzi. Még arra sem dicsekedhetek, még abban is meg kell tagadnom az énemet, mikor azt érzem, hogy most nagyon keresem Istent, most nagyon az Úrban vagyok, most már bibliázok is néha, most már imádkozok, még ebben sem bízhatsz, és ebben sem építetted a karrieredet. Hú, mekkora éhséged van. Hú, én jobban éhezem az Urat, mint bárki más a gyülekezetben. Mert mind az akarást, mind a munkálást Isten végzi, majd átnézzük ezt az igét. De figyelj, de Isten szelleme elkezd dolgozni, akkor ez a karriered, ez az éhségben, ez az életérzés, ez fantasztikus. Szentszelem által, buzogsz, imádkozol, megérint az Úr, minden olyan jó, és akkor ezt csak, hogyha minden elsötétedne, amikor holnap mindent be fog fátyolosan szürkülni, mert jön majd az eső, meg a vihar. Minden megváltozik, és akkor is az éhségedet meg kell tartani. Ami működik, az, amit Jézus mondott most, hogy akarj követni, menj fel a keresztre minden nap, keress engem, és kövess engem. Ez mindig működni fog. A legnagyobb sötétségben is ez ki fog vezetni téged minden problémából. Csak maradj ott, szögezd oda magad, dróttal, ott az egész lelkedet, dróttozd meg a szívedet oda, ahol ott kell lenned. Mert az éjség oda vezetett téged egy helyre, egy megfelelő helyre, ahol Isten is ott van. Azt hiszük sokszor, Isten ott van, ahol boldogság van. Nem, Isten ott is ott van, ahol veszteség van. Mi összeszeretnénk mindig tenni úgy a képeket, hogy mindannyian szép legyen. Mi európaiak nagyon szeretjük a szépséget, pláne a 21. században. Mi szeretünk egy jó, szép étterembe elmenni, szeretünk egy szép autót venni, szeretünk egy szép pár
Oké. Nem erről van szó, hogy ez gond lenne, hanem arról van szó, hogy amikor valami összetörik, és nem olyan szép, akkor már nem annyira szeretjük. És nagyon sokszor sok álom összetörik az életünkben. Nagyon sok elképzelés összetört. Hát én nem így gondoltam volna. Fiadnak mondod lányodra, lányom, hát ezt nem így gondoltam volna. Én máshogy gondoltam. Tényleg, anyu? Én is. Az egész család máshogy gondolta volna. De ez van. Amen. És erről szól a szenvedés. Én nem ezt képzeltem volna. Én nem azt képzeltem volna. Jön az Úr, és azt mutatja, hogy le kell fogdod a szádat, és azt kell mondanod, hogy ez van. Ez az élet. És azt mondja, azt mondom én, azt mondja az éjség, hogy a megfelelő időben fogsz időzítést kapni. Az éjség egy megfelelő korszakba visz be téged, egy korba. Akkor vagy az időn kívül, az isteni időzítésen kívül, ha nem keresed Istent. Akkor kiesel, és azt fogod érezni belül a szellemedbe, hogy valami baj van az életemben. Belül a lelkiismereted és a belső embered azt fogja érezni, Lali, itt valami nem stimmel az életedben. Van benned egy olyan bizonytalanság, egy olyan létbizonytalanság, hogy valami nem stimmel. Nem itt kéne tartanom, ahol tartok. Következő pedig, amit el akartam mondani, hogy mozgásba fog vinni az éjség. Egy szellemi mozgásba, egy olyan mozgásba fog belevinni az éjség, amit nem is feltételeztél volna, hogy mire vagy képes hit által, mire vagy képes szeretet által, vagy mire vagy képes reménység által. Mondj el egy nagy ámen. Segíts. Ámen. Az Ézsaiás 58-hoz gyertek velem. Ézsaiás 58. Ez egy meglepő igerész, mert mindig a böjtről beszélünk, de én most akarok neked mutatni többet, mint az bölcs, mint a böjt, bölcs. Amikor benne vagy az isteni éjségben, akkor nagyon sok mindent el fogsz hibázni. Mert a lelked és a szellemed az nagyon sokszor vitázik, háborúzik egymással, és a lelked tapad a régi gondolkozás módodhoz, a szellemed pedig már hozza az újat az éjségben, törik össze az összes olyan ábránd, illúzió, imagine, mindenfajta elgondolás, amit úgy gondoltál, hogy jó lesz neked, és így nézzük meg az 58-as fejezetben, hogy ez az Izrael is ebben a történelmi korszakban, hogy mit hibázott. Kiálts teli torokkal, mint a sófár. Ne fogd vissza magadat, emeld fel hangodat. Add tudtul népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Pedig nap, mint nap keresnek engem. Ezt a fordítást majd figyeld, amit én mondok, mert Károli nehezebb. Mert nap, mint nap keresnek engem. Vagy kutatnak utánam. Így is lehet fordítani. Szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nép, amely igazságosságot cselekszik, és Istenének törvényét nem hagyja el. Az igaz törvényekről kérdezősködik tőlem, Isten közelségére vágyik. Miért böjtölünk, kérdez a nép, ha te nem látod meg? Miért sargatjuk a lelkünket, ha te nem veszel róla tudomást? Tehát a ti böjtölésetek napján is megtaláljátok a kedvteléseteket, és mindannyian a munkásaitokat hajszoljátok, hiszen ti perlekedés és cívódás közepette böjtöltök. Bűnös módon ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma kellene, hogy hangotok hallható legyen a magasságban. Hát megállok, aztán tovább folytatom ezt az új fordítást. Ez a Szent Pál Akadémia. Van egy nép, aki föl van háborodva, ott odaszánta az életét, és nem hallja meg Isten a hangját. Volt már ilyen a korszakodban? Úgy érezted, hogy teljesen full betöltöd az Isten törvényét, szellemileg úgy érzed, hogy Isten megkére, hogy hallgasson, és mégse hallgat meg téged Isten. Uram, neked is, meg nekem is volt már ilyen, föltettem azt a kérdést, hogy Istenem, hát én mindent megtettem. Közben pedig Isten megmondja, hogy a szívben olyan attitűdök vannak, amit nem tud elfogadni. Na nézzük, hogy mi ez. Oké, megvagy? Teljes szívvel keresik Istent, keresik az ő akaratát, szomjasak Istenre, a szomjúságukban viszont probléma van. De hát ti böjtölésetek napján megtaláljátok a ketteléseteket, mindannyian a munkásaitokat hajszoljátok, perlekedés, cívódás közepette böjtöltök, bűnös módon ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma kellene, hogy hangotok hallható legyen a magasságban. Vajon ilyen legyen az a böjt, amelyet kedvelek, és a nap, amelyen az ember a lelkét sanyargatja? Vajon az, hogy meghajoljon, mint a nád, zsákot öltsön, és hamut szóljon ki, tehát még zsákot is öltöttek a böjtükben. Ezt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem ez a böjt tetszik, amikor leoldod a gonoszság bilincseit, kibogozod a járom köteleit, amikor szabadon bocsátod azokat, akiket nyomorgatnak, és széttöröd az összes jármot. Amikor megosztod kenyeredet az éhezővel, beviszed házadba a nyomorult bujdosót, ha mezítelent látsz, betakarítod, és ha rokonaid elől nem zároz el. akkor felhasad világosságod, mint a hajnal, és gyorsan beheged a te sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége halad mögötted. Tehát az Úr igazsága, a te igazságod, az igazságosságod jár előtted, és az Úr dicsősége halad mögötted. Amikor kiáltasz hozzá, az Úr válaszol, a segítségét folyamodsz, ő azt mondja, itt vagyok. Ha majd eltávolítasz a környezetedből minden jármot, ujjal mutogatást, hazug szót, ha majd teljesen odafordulsz az éhezőhöz, a nyomorgatott lelket jól lakatod, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és szürkületed, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, még napégette tájékon is, táplálja a lelkedet, csontjaidat pedig megerősíti, olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, mint a déli báb. Utódaid fölépítik az örök romokat, falat emelsz a nemzedékek által lerakott alapokra, a repedések befalazójának neveznek, aki a lakatlan utakat lakhatóvá teszi. Ha megtartóztatod a lábadat szombaton, nem kedvtelésedet teszed szent napomon, hanem gyönyörűségednek nevezed a szombatot, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal tiszteled, hogy nem végzed munkáidat, nem keresed kedvtelésedet, és dolgot szóba nem hozol, ez azt jelenti, hogy amikor olyan dolgokat nem hozok be az otthonba, ügyeket, amik állandóan csak késztetnek arra, hogy másokról beszéljek, vagy leterhelődjek, vagy állandó mások körül forogjon az elmém. Tehát a dolgot szóba sem hozod, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, megengedem, hogy a föld magaslatain lovagolj, etetlek ősatyádnak, Jákobnak örökségével, mert az Úr szája szólt. Remélem, hogy most, hogy felolvastam, egy teljesen más aspektusból értetted meg ezt a böjtöt. Tehát itt arról beszél az ige, hogy amikor az embernek a szíve elrejti magától a bűnt, hiávalóságokat, az erkölcstelenséget, akkor még időzőjelben, még nagy, úgy mondjam, pestélyesen, tehát még nekem áll följebb Istennél, hogy Isten miért nem hallgat meg. És van a lelkiismeretnek egy olyan munkája, hogyha nincs a Szent Szellemnek a hatalma, uralma alatt, hogy a lelkiismeret is elkezd átalakulni hamisan. Szinte mindenfajta színészkedést bevetünk az életünkben, csak hogy ne azt lássuk, amit látunk kell. Van egy mondás. Nem csak az vagy, akinek gondolod magad, hanem amelyet titokban cselekszel. Még egyszer mondom, biztosan mondani. Nem csak az vagy, amit gondolsz magadról, hanem amelyet titokban cselekszel. Na most ezek a titkok, titkos területek, ezek azok a területek, ahol óriási színészkedést csinálunk Istennel, elrejtjük magunkat, vagy mindenfajta önvád alá esünk, de a lényeg az, hogy foglalkozunk a titkos területekkel rendszeresen, majd amikor Isten elé megyünk, és Isten megkérdezi tőled, hogy mi az a titok, amivel állandóan engem, magamtól elrejtett szívedet, lelkedet, életmódodat, tanácsomat, stb. És nem akarsz látni úgy, mint Ádám, elbújsz előlem, akkor azzal nem akarunk foglalkozni. És azt mondjuk Istennek, Isten, ehhez semmi közöd nincsen, erről ne beszéljünk. A lényeg. Tehát nekem szükségem van erre, meg arra, meg amarra. És amikor szembesítene Isten vele ezek a dolgokkal, akkor azt mondjuk, hogy mi nem fogunk szembenézni ezzel, mert nem akarok ezzel Isten foglalkozni. Te foglalkozz az én ügyemmel, aztán majd én, ha eldöntöm, hogy mikor foglalkozzak veled. Itt vagytok? És ez történt Izraellel, hogy elkezdték Isten keresni, bőszen, és azt ígérte nekik Isten, hogy az igazság jár előttük, vagy hogy van előttük, a dicsőség mögöttük, hogyha szembenéznek a problémáikkal. És amit most felolvastam, azt a sok dicsőséges korszakot, amit át lehet élni a helyes bőjtbe, az a tiszta Isten keresésnek a gyümölcse, amiről most beszéltem. Nem fogom még egyszer felolvasni. De olyan áldás, hogy a világosság lesz a sötétségben is az életedben, olyan áldás, hogy Isten követ téged, olyan áldás, hogy Isten előtted jár, és követ, és betakar téged, és védelmet ad. Mindez a helyes éjség. Tehát én azt mondom neked, hogyha most nem keltettem fel a szellemi éjségedet, azzal kapcsolatban, hogy mi az az igazi Istenkeresés, akkor valami baj van. Vagy velem, vagy veled. De én úgy gondolom, hogy egy szellemi embernek az a legnagyobb vágya, hogy beteljesedjenek ezek a proféciák, mint a böjtről szoktunk gondolni, de ez nem csak a böjtről van szó, ez egy életmód. Amen? Oh. Jézus azt mondja a János evangéliuma, 6.35-ben, Jézus pedig mondta nekik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. Tehát az éjségednek lesz majd egy olyan része, amikor Isten pótolja a hiányt az életedben. Ez egy személyen keresztül van. Az éjségnek van egy olyan része, amikor éhes vagy, és Istennel találkozol, és már nem leszel éhes. Van egy olyan része, amikor találkozol Jézussal, és még éhesebb leszel. Aztán van egy olyan rész az éhségnek, amikor találkozol az Úrral, az Úrban vagy, de olyan bűnök, és olyan vétkék, és olyan mulasztások, és olyan hiávalóságok, és félértelmezések, és olyan életutakat kezdesz, amikor Isten elkezd éhezni rád, és meg akar találni. De benned marad ez az éhség, és azért tudsz visszafordulni, mert még mindig éhes voltál, de tévejöttél. Erre azt mondod, hogy Lajos, ezt most nem értem. Most ezt mit akarsz ezzel mondani? Isten egy könyörületes Isten. És nem csak arra hívott el bennünket, hogy tökéletesek legyünk előtte, hanem arra, hogy a személyre éhezzünk. Gyere Lukás 15-höz, mert látom, hogy most nagyon nézel rám, hogy mit akarok ebből kihozni. Lukás 15. Közelnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tudjátok, kik voltak a vámszedők? Azok, akik a korrupt rendszernek kiszolgái voltak, tehát tulajdonképpen kicsavarták Izraelt, a népet, anyagilag, az adókkal kapcsolatban. Hát ő, ez egy korrupt banda volt, eladták a lelküket. És zugolódának a vámszedők, bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zugolódának a farizeusok és a írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik, mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Ki keres kit? Isten keresi az elveszettet. Amikor egy bűnös ember, aki ismeri Istent, és tudja, hogy távol van Isten, az nagyon sokszor vágyik arra, hogy megtalálja őt Isten. Mert benne marad valami morzsa az igéből, az Isten élményből. El van tűnve, tudja mindenki, hogy eltűnt Isten jelenléte elől, de Isten meg tudja jól, hogy tedd bele egy olyan csippet, ami állandóan pittyeg. Van benne egy olyan nyomkövető, ami nem áll meg. Itt van 99, és ott hagyja az egyért. A pásztorok el szoktak hagyni juhokat? Tehát vannak ilyen pásztorok szerintetek? Megy, sétál, az aranyosabb juh, mint a 99, és ott hagyom a 99-et. Én szerintem nincs ilyen pásztor. Azért pásztor, mert van nyája. A pásztor nem hagyja el a nyáját. Mégis ebben az esetben elhagyja a pásztor a nyáját. Nagyon furcsa. Olvasom tovább a történetet. És ha megtalálta, fölveti az ő vállára, örülvén. Hazamenvén egybe hívja barátait, szomszédait, mondta neki, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Mondom nektek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberem, akinek nincs szüksége megtérésre. Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Mit jelent ez? Hogy volt 99 ember, volt egy. A 99 ember nem akart igaz emberként élni. Azt mondta, ez nem erről szól, bűnös emberekről van itt szó. Nem erről van szó. Izrael nem volt bűnös kategóriába. Ez nem gonosz generáció volt. Nem ördögi emberek voltak. Isten kereső emberek voltak. Elmondja nekik azt, hogy ha ti nem akartok megváltozni gondolkozás módotokban, hogy én meg akarom keresni az embert, éhes vagyok az emberre, meg akarom váltani az embert, akkor nem tudtok engem követni. Lehet egy 100 fős gyülekezetből 99, aki nem érti az egész szisztémát. A megtérés azt jelenti, hogy újra éhes leszek Istenre. Nem csak azt jelenti, hogy megtér valaki a bűnből, hanem engedi, hogy újra Jézus vállá legyen. Láttatok a képet, fölvette a vállára a bárányt, és boldog volt. Ha te nem engeded, hogy Jézus föltegyen a vállára, és boldog legyen Jézus, akkor nem ismered őt. Engedned kell, hogy fölvegyen, és akkor megérted, hogy milyen érzés az éhezni és betelni vele. A megtérés azt jelenti, hogy betanulja megváltoztatni a gondolkozásmódot, de nem csak egyfajta gondolkozásmód változás, hogy valamire rájössz, hanem megváltozol arra, hogy Isten keres téged. Ádámnál, amikor vétkezett, mit látsz? Lejött, és nem hagyta Ádámot ott a kertben egymaga. Megkereste Ádámot, és megkérdezte tőle, hol vagy. Nem fogsz tudni, nem tudod megérteni Istent, ha nem engeded magadat megkerestetni. Ha benned van ez a vágy, hogy találjon meg Isten, akkor engedj ennek a vágynak, hogy Isten megtaláljon. Mert Istennek célja az, hogy elmenjen, érted? Nem csak Isten
parancsolatáról beszélek, hogy mit tarts be, hanem arról beszélek, hogy Isten keres téged. Elmegy, és megkeres ott, ahol vagy. Elmegy a striptease bárba a bűnösért, elmegy a Kalifornia nem tudom melyik részébe, elmegy a 8. kerületbe, elmegy Ózd legszélesebb, legszélesebb, legveszélyesebb és legszélesebb területére, ahol tényleg széles az út, nem keskeny az út, mindenhol elmegy az út. Ez az ő vágya, hogy megtaláljon engem. Hogy megtaláljon engem. Két éhező találkozik. Egy éhező, aki nem meri kimondani, hogy éhezik, és van Isten, aki éhezik és kimeri mondani, el is mer menni. És hogyha te nem vagy megtalálva még, akkor lehet, hogy meg se tértél. Ha te neked nem az a vágyad, hogy Jézusnak a nyakába üljél, akkor rossz az Isten képed. Mert Isten azért jött, hogy egy olyan Isten mutasson be, akinek a vállán lehet ülni. Most erre mondj valamit. Erről akartam beszélni, hogy van ilyen típusú éjség. Csak megmutattam. Vissza János 6.35-höz. Jézus pedig mondta nekik, én vagyok az életem a kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szömőzik soha. De mondám nektek, hogy noha láttok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jön, és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Látod? Magától működik a belső embered, hogy az Atyához, Atyát keresed. Az, hogy te nem vagy közel Istenhez esetleg, az te miattad van. Mert a program működik. Minden reggel fölkelsz, és az Úr azt mondja, belül, nem hangosan, félhangosan, vagy nagyon halkan, gyere hozzám. Minden nap. Addig, amíg el nem fogadod ezt, hogy gyere az Úrhoz. Ez Isten tette beléd. És amikor én azt mondom, hogy légy erősebb az Úrban, keresd jobban Istent, nem csak én mondom, a Szent Szellem is mondja benned. Nem kell nekem ezt úgy lenyomni a torkodon, mert tudod te. Csak az a gond, hogyha a lelkiismeretedet megerőszakolod, akkor egyre nehezebb lesz visszajönni. Egyre nehezebb lesz megtalálni azt a keskeny ösvényt, a nagyon keskeny. Azt mondja az Úr, láttatok engem, nem hisztek. Nem arra van szükséged, hogy lásd Jézus, hanem arra van szükséged, hogy ennek a belső hangnak engedelmeskedj. Itt által. 44-es verszak. Senki sem jöhet én hozzám, hanem akit az Atya von. Aki elküldött engem, vonz. Én pedig föltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál. Mindannyian Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az Atyától hallott és tanult, hozzám jöjj. Ez a kereső program, testvérem. Ez a kereső program. Azt kérdezed, hogy hogyan tudok gyorsan megújulni, hogy engedsz ennek a kereső programnak. És nekem ezt nem kell erősítenem benned, nem kell kiabálnom, mert benned kiállt a Szent Szellem helyettem. Én csak erősítem az ő hangját, hogy gyere az Úrhoz. A szellemi állapotunkat a szellemi hőmérsékletünk jelzi. Ha erős a szellemnek a vonzása, akkor azt fogod érezni, hogy buzgolkodsz, szenvedéllyel oda vagy az Úrért. Ha a szenvedély lankad, akkor a szellemi életed is lankad. Olyan ez, mint a láz. Ha valaki lázas, akkor tudod, hogy beteg lesz, vagy beteg. Ugyanúgy van szellemileg. Ha lázas vagy szellemileg, tudjuk jól, hogy jó állapotban vagy. A szellemi éjséged intenzitása megmutatja, hogy merre mész. Nem mehetsz szellemibb területekre, mint amennyire meghatározza a vágyat, hogy juss oda. Nem fogsz tudni egyik napra, másik napra, egyik szellemi helyről, másik szellemi helyre jutni, ha benned nincs követés, hogy követni akarod az Urat. A szellemi hőmérsékletedet föltárja a szellemi egészségedet. Amennyire a hőmérsékleted megengedi, hogy Isten kereső legyél, annyira vagy egészséges, és az érzékenységed beindul, a szellemi érzékenységed. Amennyire éhes vagy, szenvedélyesen vágysz Istenre, annyira fog az érzékenységed is növekedni. Amikor nem vágysz Istenre, tompul a szellemi érzékenységed. Ahogyan hallasz a vonzást, ha engedsz a vonzásnak, úgy enged Isten is szellemivé nőni. Az éjség nem hozza le az örökségedet. Az éjség nem hozza le a szellemi örökségedet. Az éjség elvisz arra a helyre, ahol hitáltal megláthatod. Az éjség az nem fog gyártani örökséget. Az éjség csak elvisz oda, ahol hitáltal megláthatod. Az éjség az nem vak, és nem tudatlan ideg állapot. Még egy dolgot. Az éjség elvezet oda, ahol felismered, hogy ki vagy. Amikor a Lukás 15-ben felolvastam, az a bárány felismerte Úrra, hogy bárány, és a pásztornál van a helye. Amikor éhezed Istent, akkor megtalad Istent, és újra azzá válsz, aki vagy. Minél jobban eltávolodsz, egy más éjség, más típusú éjség, világi típusú éjség van az ember személyiségében, akkor elváltozik arra, amit éhezik. A parázna ember paráznává változik.
Istentelen, istentelenné, mert arra éhezik. A gonosz ember gonoszá. A vallásos, vallásossá. Mert arra a rendszerre, arra a vallásos rendszerre volt éhes. A Róma 12.11-ben azt írja az ige. A szorgalmas fáradozásban ne legyetek félénkek, legyetek tüzesek szellemben, szolgálatkészek az Úrban. Csia fordítás. A serénykedésben nem késlelkedők, szellem által buzgók az Úrnak rabszolgáiként. Amen. Amikor elkezdesz szellemben növekedni, azt fogod érezni, hogy az Úré vagy. Nem azt fogod érezni, hogy független vagy, az éhségben van egy program, hogy rabszolgálvá tesz. Ha! Ezt most valaki meghallotta? Amikor elkezdesz Istenre éhes lenni, akkor azt fogod érezni, ezt nem hagyom ki soha az életembe. Erről nem mondok le. Ez egy olyan kápszer, tápszer, amit nem hagyok ott. És azt mondod, az éhség miatt, és az a feeling, amit hoz az éhség, az az életérzés, az a szellemi állapot, az a millió, megéri rabszolgának lenni. Tehát ez fantasztikus érzés, hogy éhes vagyok az Úrra, fönn vagyok a gyakába, ezért bármit megteszek. Ennyire közel akarok lenni. Bármit megteszek azért, hogy a nyakába csüngjek. Mert megtalált, és megtalált vagyok. Amikor szellemileg éhes vagy, azt fogod érezni, én egy megtalált személy vagyok. Én nem egy zabi gyerek vagyok. Én nem egy kivert kutya vagyok. Én nem egy nevelőintézeti srác, akinek se apja, se anyja. Nem tudom, hogy honnan jöttem. Azt fogod érezni, én tudom, ki vagyok. Hát Jézus nyakába vagyok. Halleluja. Na most a tüzes szó azt jelenti, csak hozom a görögöt. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem utána néztem. A görög szó a forrásban lévő bugyborékoló állapotot jelent, vagy izzó állapotot. Tehát úgy lehet mondani, hogy szorgalmas fáradozásban ne legyetek félékek, legyetek bugyborékoló, izzó emberek, szellemben, szolgálatkészek az Úrban. Ezt Pál tanítja. A félénk szó pedig azt jelenti, hogy lusta, passzív, visszahúzódó. Azt is kijelenti az ige görögből, hogy amit a görög ige, hogy valaki azért nem végzi el megfelelően a dolgát, mert félénk, gyáva, gátlásos, tehát lustaságra, passzivitásra, visszahúzódásra és megbízhatatlanságra utal, amely mögött félelem áll. Szóval az én fordításomban egy kicsit mélyebbre elvezünk. A serénykedésben, 11-es verszak csiát, ott a második sort nézd, a serénykedésben nem késlelkedők, tehát nem lusták, visszahúzódók, félénkek, passzívak, visszahúzódásra alkalmasak, megbízhatatlanságra utaló tevékenységet ne tegyél, és ne légy félős. Amen? Tehát mi az, ami általában az ember személyiségében ezt az éhséget megállítja? A félelem. A félelem, amit még nem kezeltünk az életedben. Félelem, ami meggátol téged Istentől. Félelem Istentől. Félelem a természet fölöttitől. Félelem attól, hogy Isten beavatkozik az életedbe. Félelem, hogy valami rosszat fog létrehozni Isten. A tudatalattidban valami olyan sötét, misztikus dolog, amit ki kell venni a Szent Szellemnek. Ez az, ami meggátolja. A lustaság mögött általában félelem van. Nem látja azt, hogy milyen haszna van. Nem látja azt a Szent Szellem által, hogy mi van akkor, amikor valaki buzgó. Láttál már olyan embert, aki buzgó az Úrban? Láttál már olyan embert, aki éhes az Úrra? Akinek ragyog a szeme? Aki vágyik arra, hogy valami történjen az életében. Erről beszélek, hogy a félelem az nem csak egy ilyen ideg állapot, hanem egy tudatos döntés a gátlásra, a gyávaságra és a lustaságra. Valakivel beszélgettem, és azt mondta nekem, hogy Lali, figyelj, bizonyos emberek nem azért gyávák, mert valaki őket gyávává tette, hanem mert választották a gyávaságot, és nem mondanak le róla. És ez megrázott engem. Nemrég egy barátommal beszélgettem, mindegy, hogy hívják, Laci. Hogy Lacival beszélgettem, és mondta, hogy látott a tévében egy történetet, amikor egy papagájt megtanítottak beszélni. A papagáj beszélt emberi nyelven. És hogy ő azt hiszi a papagáj ilyenkor, hogy ő ember. De ő soha nem lesz ember. És amikor elkezdesz éhezni, akkor tudod azt, hogy mikor az éhségedben mikor van igaz állapot, és mikor van imitált dolog. Még az éhséget is lehet imitálni. Még az éhséget is lehet erőltetni magunkra. De amikor a szellem éhségéről beszélek, azt érzed, hogy akkor nem a papagáj beszél belőled, aki be van idobítva. Az éhséget nem lehet átadni. Tehát az nem ragadós, mint a koronavírus. Tehát én nem tudom rád fújni az éhséget. És akkor mindenki, dicsőség az Úrnak, halleluja, micsoda kelet van itt. Ezt nem lehet átadni. Az éhség az Atya vonzása. Egy személyes dolog. Egy személyes dolog. Személyesen jön el Isten, és azt mondja, hogy fiam, hiányzom. Erre kell neked igent mondani, vagy nemet. Mutatok valamit, hogy hogy Timóteussal mi történt Pálnak a szellemi szolgájával.
2 Timóteus 1:6. A gyávaságnak a szelleme támadta meg őt. A gyávaság szelleme. Nagyon sok ember életében a gyávaság szelleme rengeteg áldástól, rengeteg szellemi élménytől, rengeteg sátáni gondolattal, teljes életérzéssel bántja meg, és minden olyan életfelfogással rontja meg az embert, és tartóztatja föl az Úrnak az áldásait, amit réges-rég le lehetett volna dobni az ember életéből, a gyávaság. Nagyon sok ember gyáva önmagával szemben. Tudom, hogy nagyon nagy erő az, amikor az ember bevallja azt, hogy milyen állapotban van. De még ehhez is muszáj, hogy a gyávaságot kiszedni, hogy milyen állapotban vagyok. Muszáj kiszedni azt, hogy mit tettem. Hogy foglalkozni a múltammal. Hogy miért nem merek szembenézni dolgokkal. Miért nem tudtam még megváltozni réges-rég történt eseményekből. 2 Timóteus 1:6. Ezért emlékeztetlek téged, gerjeszd újra fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezém rátétel által. Ez egy nagyon érdekes dolog történt itt. Pál kiszemelte szellemi fiúnak Timóteust, foglalkozott vele, fölnevelte, beállított a szolgálatba, és megállt a szellemi növekedése Timóteusnak. Apostoli szolgálat felé ment. Efézusi gyülekezetben is szolgált. Azt mondja neki az Úr, hogy figyelj, neked kell valamit csinálnod. Én vonzalak téged. Figyelj, olvasd fel. Keverd fel, tedd vissza az égő gyertyát, gyújtsd meg a lángot, és folyamatosan égesd. Isten kegyes ajándékát, a belső tüzet, amely benned van. Ez az angol fordítás. Kezd el újra csiholni, újra földgyújtani, újra valamit csinálni belül, mert képes vagy erre, hogy újra felgyújtsd azt, ami a tiéd. Az éhségnek van egy első része a múlt, amikor tanít az éhség. Hú! Tanít bizonyos dolgokra. Hú! Ez vicc volt. Hú! Tehát tanít az éhség. Az éhség megtanít téged arra, hogy mit van. Az éhség arról beszél, hogy van benned egy ajándék. Az éhség mindig megtanít téged, hogy mit van. A jelenben az ajándékot elkezdi mozgatni az éhség. Már érzed azt, hogy bármikor mehetsz az atyához, mert kitaláltad, hogy te éhes vagy. Rájöttél arra. És bármikor mehetsz imádkozni az atyához. És alig vársz bemenni az atya jelenlétébe, mert már tudod, hogy ajándékod van rá. Kegyelmi ajándék, a mégazultság, a kegyelem. Bármikor mehetsz Isten jelenlétébe. És bármi megtörténhet ott. Már tudod jól, izgi. Tudod jól, letelted a terheket. Tudod, hogy betöltekezted Szent Szellemmel. Ez a jelen. A múltban megtanulsz dolgokat, ami a tiéd. A jelenben elkezded alkalmazni. Mi van a jövőben? A jövőben egy személlyel fogsz találkozni. Az éhség eljutott Jézusig, aki a barátod. Ez van az éhségben. Az éhség a személyes dolog. Jézust személyeddé akarja tenni, és baráttává. Tehát barátságot hoz létre az éhség. Vonzza az atya, hova vonz bennünket? Egy légüres állapot, egy gyülekezet, ahol lehet majd nevetni, betöltekezni Szent Szellemmel, aztán olyan jó lesz minden. Nem! Egy személy felé vonz az éhség. Egy személy felé. Ennek a személy neve Jézus Krisztus. Tehát a múlt a tanításról szól, a jelen az ajándékról, a jövő a barátságról. Vida fordítás, mert nem a gyávaság szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőét, a szeretetét, a józanságét, ez az 1:7-es verszak, nehogy szégyeld, ami Urunkról szóló tanúbizonyság tiltett, netán engem, az ő fogját, hanem szenvedd el velem együtt az örömüzenetért a rosszat, Isten ható ereje szerint. Most itt ez már spirituális. Az egész problémája neki a gyávaság szelleme miatt volt, a félelem szelleme miatt volt. A félelem szelleme megtámadta, leuralta, és abba akarta hagyni a szolgálatát. Az az ember, aki Pál mellett volt. Tehát ne nézd le a félelmet és a félelmeidet. Ne nézd le a gyávaságodat, mert egy erős erő, de ne is magasztald fölt. Viszont arra hívlak téged, hogy nem fogunk tudni tovább menni az éhségben, hogyha a gyávasággal nem kezdünk el foglalkozni az életünkben. A gyávaság megtanít bennünket gondolkodni rosszul. A gyávaság vallásossá tesz bennünket. A gyávaság elizolál Istentől. A gyávaság nem engedi az atyához közel mennünk. A Sion hegyére lejött Isten a Mózesnél. Emlékeztek rá? Lejött. Azt mondta neki Isten a 2 Mózes 3-ban, meghallgattam a nem könyörgésüket, a sikiltozásukat, a kiabálásukat. Azt mondta Mózesnek, leszállok, megszabadítom őket Egyiptomból, a halál kultuszából, és átviszem őket az ígéret földjére, Ábrahám szövetsége miatt. Mózes azt mondta, hogy oké, hát nem ilyen egyszerű volt, mindegy, azt mondta, hogy oké. Majd utána lejött a Sínai hegyre a nép, látta, hogy Isten lejön a Sínai hegyre, tűz, remegett a föld, trombita, harsona szóva, stb. És azt mondta nekik Isten, hogy messze álljatok, mert ismerlek benneteket. Nem akadtok engem. Amikor Isten éhséget akar tenni, akkor személyközpontúvá akarja tenni Istent. Nekik nem Isten kellett, hanem egy érdek. Egy érdek gondolkozásmód, hogy miért kell nekik Isten. Volt régen fáraó, most Isten lesz. Az éhséged tiszta, a Szent Szellemtől van, mert az Atyához visz egyenesen. És az Atyához nem lehet bemenni csak szent úton. Az éhséged belül az Istennek a programja, az mindig oda viszi Isten nyakába az életedet. Az Isten nyakába vitesz, annyira közelvalóvá akar tenni Isten az éhségben, hogy ráültet Istennek a nyakára. Tudom, hogy ez őrült, te hangzitek, azért beszélek ilyen őrültségeket, mert Jézus ezt mondta, hogy azt egy embert a nyakába teszi. Nem azt mondta, hogy elém, 3 méterre, hogy elkapjam a koronavírus tőled, hanem azt mondja, a nyakába. Ezzel azért akarom ezt a képeket átadni neked, hogy eléggé közel legyen az. Az az Isten, akiről beszélek. Keverd föl, tedd vissza az égő gyertyát, gyújts meg a lángot, folyamatosan égesd Isten kegyelmi ajándékát, a belső tüzet, amely benned van. Nem azt mondja, hogy nincs benne, hanem hogy föl lehet gerjeszteni azt a tüzet. Nem azt mondja, hogy elvesztetted. Nem lehet az éhséget elveszteni. Ezt most meghallottad? Nem lehet az éhséget elveszíteni. Ha te újjászülettél, megtértél, akkor az Atya állandóan vonz. Jön egy fény alába mennyből. Akármit csinálsz, megkeres. És meg 99-et elhagy. Elegük van a 99-ből Istennek, aki nem akar megtérni. Mi a megtérés? Éhség. Éhség arra, hogy Istennel járjak. Ez a megtérés. Erre mentem, tudom, hogy erre mentem, rosszat tettem, de nem érdekel az egész, rájöttem. Mekkora hülyeség. Semmi értelme nincs ennek. Vissza az Úrhoz, éhség, az Úr jelenléte, nyak, érzem az ízét, illatát Istennek. Minden ott van, minden rendben vagyok. Megint a nyakába vagyok az Úrnak. Halleluja. Lovagolok a nyakába. Halleluja. Erről szól az éhség. Halleluja. Ó, oh, halleluja. Gondold el, hogy ilyeneken gondolkodok. Hallottam. Tehát amikor gyávaság szem... amikor olvastam az igét, akkor nagyon megérintett az, hogy az a bárány ott volt a nyakába. Az nagyon megérintett. Oké, ha már így vagyunk, így néhányan, akkor mondom akkor, hogy ebben a hónapban megérintett az Úr, mert láttam egy képet, ami tehát ez most nem ilyen, láttam egy képet, és mert imádkoztam hozzá, és akkor tudod, egy pásztornak vannak ilyen lelkiismereti dolgai, uramat, hogy a valódi Jézus hirdessem, a valódi Szent Szellemet, tudod, ilyen lelkiismereti, tudod, ilyen férfias dolog. És akkor, amit én férfi vagyok, nem tudom, hogy ő ilyesmilyen. Szóval, vagyis hát hallom, de azt én nem tudok azonosulni, mert nem vagyok, na hagyjuk ezt is. Na, szóval férfias dolog volt, és egy hangot hallottam csak, egy gondolatot, hogy vajon fölmerjük-e vállalni azt, hogy lehet, hogy nem is az igazi Jézust hirdetjük. Vajon tudjuk-e azt, hogy milyen Jézus? Tehát, hogy már 20-30 éve nyomod a pályát. Ismered őt? Olyan arra, amikor azt mondom, hogy nyakába ülhetsz, akkor arra mit szólsz? Ez lehetetlen? Tudom, nehéz kérdés, nekem is nehéz volt. Pláne pásztorként. Akkor majd fölmegyek a mennybe, és akkor mondja Jézus, hogy hát az első 10 évben nem rólam beszéltél, más srácról, az is Jézus volt, de nem én voltam. Hát ismerem a hangját. Sok hangot követünk. Szeretjük a hangokat, mi magyarok. Hallottam az Urat, nekik. Vajon az Jézus volt? Hányszor hallottuk Jézus hangját? Ki merem mondani, én alig hallom Jézus hangját. Egyszer-kétszer az életben talán az ő hangját hallhattam. Most tudom, hogy ezzel most ez sticky, pásztorként ezt mondani. De hát ez az igazság. Már nem tudok kambuzni. Nem is akarok. Nem hallottam azt a lényeg, hogy mit tettél tavaly, milyen állapot vagy most, hanem merre mész. Amen. Tehát nézzük azt a gyávaságot újra, jó? Tehát ez a félelem szelleme, ez a gyávaság szelleme, ez nem az Istentől van. Tehát ezt tudatosítanod kell, hogy ezt ki kell törni ebből az akolból. A második, amit tudatosítanod kell, hogy van 3 szellemi erő, ami a tiéd. Erő, szeretet, józanság. Most, hogyha nézzük egy reciprokot, egy 180 fokot, akkor azt fogod látni, hogy a gyávaság az megoldja a szellemi erőt benned. Kérdez azt, hogy miért is rajta van erő, mint régen volt. Annyira tudtam imádkozni hangosan, annyira tudtam, az összes Ézabel szellemét ki tudtam űzni a világon. Azért, mert a gyávaság megtámadott. Egy démoni erő nyomása alatt vagy. Kérdez azt, hogy miért nem vagyok olyan szerető ember? Szeretnék szeretni, nem bírok szeretni. Hát ma az egyház nem ezzel küzdik.
Mindenkiről csak azt mondom, és én nem az úton, hogy most már szeressem a testvéreket. Lehet, hogy valakit fel is fogok hívni a világegyetemben. Csak úgy beütök egy számot, hogy szeretlek. Miért van ez? A félelem szelleme miatt van. Mert ott van az életükben a félelem szelleme, és senki nem merte mondani, hogy ki kéne üzni azt a félelmet. Mondnak egy harmadik területet, ami az éjséget teljesen blokkolja, éjség blokkoló tényező. Az anti-bölcsesség. Tehát amikor az ember elveszíti az értelmét. Tehát olyan dolgokat tesz a személyiségében, hogy nem érted, hogy önmaga se érti, hogy ezt most hogy mondhatom? Ezt most hol, mit kereshetek itt? Ez most hogy jött a személyiségembe? Keresztényként mit csinálok? Hogy amikor a vízen kéne járnom, akkor a földön akarok járni, amikor a földön kéne járni, akkor a vízen akarok járni. Hogy mi ez a káosz az életemben? Láttatok már embereket, hogy beszélgettél vele, eltelt egy pár év, és rájössz arra, hogy ez ki ez az ember? Össze-vissza beszél. Megbolondult? A félelem szelleme megtámadta. A félelem démona. Nem ezt adta neked Isten. Tehát el kell fogadod azt, hogy van ebből egy út, egy kiút. Szenvedd el velem együtt a rosszat. És a szenvedést is be kell tenni, hogy lesz ebben szenvedés. Timóteus elkezdett szégyenkedni, az identitását elveszítette. A szégyen egyenlő identitás csere. Az identitásod az, hogy Isten előtt megállhatsz, bűntudat, szégyen nélkül. Amikor a szégyen bejön, az az első pontja, hogy elbújjunk Istentől. Ez az első. Akkor elbújunk Istentől, akkor Isten megkérdezi, hol vagyunk, akkor pedig felelősséget keresünk, bűnbakokat keresünk, és hárítunk. Nem én voltam Éva volt, nem én voltam Aranka volt, nem én voltam Judit volt, nem én voltam Lajos volt. Rögtön, ez a hárítás. Azért, mert nem vagy Isten jelenlétében. Az éjség az átformál. Amikor benne vagy Isten jelenlétében, akkor már nem hárítasz. Amikor Isten jelenlétében vagy, akkor egyre magabiztosabb leszel. Ahogyan kilépsz Isten jelenlétéből a megfélemlítés által, úgy fogod érezni azt, hogy máshogy beszélsz, mert nem tudsz csak Isten jelenlétében úgy kommunikálni, ahogyan el vagy hívva. Az Isten való közelség tanít meg tisztelettel beszélni Istennel. Amíg nem vagy közel Istenhez, addig nem tudod tisztelni Isten sem. Miért? Mert mindig akkor értjük meg, hogy kicsoda Isten, amikor közel enged magához. És azért tudom tisztelni, mert ismerem őt. Egy olyan embert, akit nem ismersz, vagy olyan Istent, akit nem ismersz, azt nem tudod tisztelni sem. És amikor az ember elkezd átalakulni, akkor elkezd a szégyenből kiszabadulni. Mi a szégyen? Egy blokkoló tényező Isten és te közötted. Mi a szégyen? Egy olyan fal, ami nem engedi, hogy megragad Istent és az örökségedet. Amen? Na most jön a fekete leves. Na most, ugye én mondtam nektek azt, hogy Jézus hangját halljátok-e. Most ez Jézus hangja, nem én találtam ki ezeket az igéket, engem ne bántsál az alkalom után, légy szíves. Jelenések 3:15. Tudom a te dolgodat, hogy dolgaidat, hogy te sem vagy hideg, sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Most itt megállok, el is vetítem, hogy ne olvasd. Na most mi az, hogy kivetlek a számból? Hidd el, hogy 30 éve gondolkodok ezen. Tényleg 30 éve. Most egy új megfogalmazást tudok neked átadni. A száj az Istennél az egyik legközelibb pillanat. Egy olyan helyzet, amiről beszélünk, hogy az teljesen hallja a szájba az ember, ha beleteszi a fülét a másik szájába, hát hogyha tud beszélni, hogyha a fülem benne van a szájba, akkor nem tud beszélni, de most ne idegesítsél. Tehát amikor beteszed a füled, vagy közel teszed a füledet a másik szájához, akkor nagyon közel vagy a személyiségéhez, mert hallod nagyon tisztán, amit mond. Ez egy intim pillanat. És Isten azt mondja, hogy a szájában van a gyülekezet. Tehát hallja a hangját. Hallja a szellem hangját a gyülekezet, ha megengedi, hogy benne maradjon a szájába. És azt mondja, hogy ő nem szereti azt, hogyha valaki nem tüzes. Mivel kezdtem? Ha tüzes vagy, akkor tudod, hogy egészséges vagy. Ha nem vagy tüzes, tudod, hogy nem vagy egészséges. Mivel kezdtem? Ezzel. Mit mond itt az ige? Tudom a dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem hév nem vagy. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Ő jobban szereti valaki csonthideg, mint hogy langyi. Tehát nem hideg, nem meleg. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged a számból. Na most ezt Jézus mondja.
Mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és innen kezdik még magasabb szintre ez a diskurzus, azt mondja, hogy én meggazdagodtam, hát nem vagyok éhes. Mindenre megvan. Egy éhes ember, egy szellemileg éhes ember soha nem fogja azt mondani, hogy mindenre megvan. Soha. Tehát a szellemi ember az mindig azt fogja mondani, hogy lehetne még jobban csinálni. Átgondolom, és Istennel lebótolom, hogy lehetne még jobban csinálni a dolgokat. Egy szellemi ember. Egy éhes szellemi ember. Egy éhes szellemi ember azt fogja mondani, hogy nem jutottam el a csúcsra. Arra, afelé tartok, mert az egyház egy hegyen épített város, arra megyek, de még kell valamit csinálnom, hogy tényleg a csúcsra jussak. Az Úr Jézus Krisztussal való bensőséges kapcsolatról beszélek, az a csúcs. Na most figyelj, öt dolgot mond Jézus. Nem tudod, görögül nem látod, nem érted, tehát szellemi vakság alatt van az, aki nem tüzes. Oké? Okay? Te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. Amikor a héten ezt foglalkoztam ezzel az igével, százszor elolvastam már, higgyétek el. De most nagyon kicsengett az, hogy Isten fia hogy beszél. Tehát amikor kézzel, van egy gyülekezet. És annak a gyülekezetnek Jézus azt mondja, nyomorult, nyavajás, szegény, vak, mesztelen. Durva. Én akarom hallani a hangját. Nem érdekel, milyen kemény lesz. Nem érdekel, hogy az egyház mit mond, hogy milyen Jézusnak a hangja. Nem érdekel. Én az ő hangját akarom meghallani. De hogy vagy vele? Annyi hang van, amiközött meg kell állapítani, hogy melyik a valódi Jézus hang. Most figyelj, szételemeztem ezt. Az első dolog, mit jelent az, hogy nyomorult? Szenvedő szerencsétlen. Tehát azt mondja Jézus, te egy szenvedő szerencsétlen fráter vagy. Nem neked, annak a gyülekezetnek. A második, a nyavajás. Csak ezek régi egy szavak Károliban. Szánalomra méltó. Az irgalomnak az alapja ez, hogy valakit irgalomba kell, könyörületben kell fogadni. Tehát egy szánalmas ember vagy, így mondja a magyar pesti. A harmadik, a szegény, nincstelen, koldus vagy. Egy koldus vagy, egy szellemi koldus vagy. Elfeszítetted a vagyonodat. A negyedik, a vak, hogy nem látsz. Nem látsz. Ötödik pedig, hogy mezítelen, hogy nincs rajtad ruha. Mesztelen vagy. Te azt hiszed, hogy nem vagy mesztelen, de mesztelen vagy. Előttem. Amikor a zsidó 4.12-ben a zsidó levél írója azt mondja, hogy az Isten igéje olyan, hogy ketté szakítja a lelket meg a szívet. Nem szétvágja, hanem mint egy jó sebész. Tehát te nem tudod a lelkedet és a szívedet szétvágni. Erre csak az ige képes. És azt mondja, hogy mezítelen mindenki, akibe a beszéd bemegy. Mezítelen. Tehát nem akarom ezt mondani, de mesztelenné válsz Isten jelenlétében. Tehát bemész a Szentek Szentjé vagy a Szentébe, ott mindenki mesztelen. És amikor valaki azt mondja, hogy nem mesztelen, az a legnagyobb bűn Isten szemében. Mert Isten előtt mindenki mesztelen. És amikor csináljuk a játékokat, és felöltözünk, azt utálja legjobban Isten. Mert ő azt szeretné, ha levetkőztet bennünket általában. Mert az ige mindig levetkőztet. Az ige nem csak azt mondja meg, hogy mit csináltál, hanem azt is megmondja, hogy miért csináltad. Még egyszer? Az ige nem olyan, mint egy vádló ember az életedben, aki vádol, ezt csináltad, azt csináltad. Nem. Az ige elmondja, hogy mit csináltál, és megmondja a szándékodat. Olyan szinten megy bele ez a röntgen, ez az MR, hogy a legmélyebb szív indulatát felhozza Isten. Erre csak az Isten képes. Tehát úgy fogalmazom, hogy ez a Laodicea gyülekezet nem engedte, hogy mesztelen legyen Isten előtt. Nem engedte. Nem engedte azt, hogy olyan szinten legyen éhségben, hogy mindig a ráutaltságát kifejezze az éhsége Isten. Tudod, amikor éhes vagy és kifejezed Isten felé, ahogy egy baba a szülő felé, az hangos. Nem lehet halkan kifejezni az éhséget. Az éhség az erős. Erős szellemi erő benned. A Szent Szellem benned van, éhes rád. A Szellem éhes a lényedre, hogy az Isten mélységei, az Isten mélyéből jövő éhséggel találkozzál.
Mert az Isten mélysége, és a te mélységed, az találkozni akar. Az Isten mélysége olyan szinten akar téged átváltoztatni, hogy az éjség által, hogy onnan legyél, mint Jézus. Ó, halleluja, halleluja. Emlékeztek a Jakab levelére? Gyere, Jakab egyhez, aztán megyünk Zakariáshoz, mert múlt héten nem mondtam el. Azzal zárom. Menjünk a Jakab levele egyhez. Jakab, azt tudjátok kicsoda, Jézus Krisztusnak a féltestvére, mostoha testvére, a jeruzsálemi gyülekezetnek a pásztora volt, vagy apostola, vagy nem tudom micsoda, valami nagy góré. Azt látta meg a szellemvilágban, hogy két típusú éjség lesz általában az életedben, ami kihívást eredményez. Az első típusú éjség, mindjárt nézzük, az, amikor pusztába vagy, kísértés alatt vagy, próbába vagy, és el akarják venni a türelmedet és az éjségedet. Ez az első dolog. Feladd, és ne keresd Istent hitáltal. Ez az első típusú éjség probléma, támadás. Ebbe a Jakab levele szerint. A második, mindjárt azt is nézzük, amikor nem engedsz a Szent Szellemnek, pedig ő szól hozzád, és éhes rád, és visszautasítod a Szent Szellemnek a hangját. Akarod megtudni ezt az egész történetet, hogy mi van ilyen mögött? Gyere akkor Jakab 1-hez. Teljes örömnek tartsátok, Jakab 1-2, teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, próbákba, ez nem kísértés, ez próba. Tehát egy külső próba, ami benne van Isten keze, de benne lehet egyébként ördögi támadás is, amit Isten átenged. Tudván, tehát látván, ismervén, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása, kipróbálása, kitartást szerez. Tehát a próba azért van, hogy a hited meg legyen próbálva, és kitartó ember legyél. Milyen a kitartó ember, aki kitartó az éjségben? Mondj erre egy nagy áment. Segíts! Ha pedig valakinek, 5-ös verszak, nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen, szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Miért kell bölcsesség? Azért, hogy lásd mindig a próbádnak a szakaszát, hogy hogy kell kezelni. Tehát halld Istent, hogy aktualizálva legyen a kompetenciája Istennek, hogy kompetens legyen abban a sérültségedben, nehézségedben, frusztrációdban, amikor úgy érzed, hogy Isten elhagyott, stb. Blabla. És most figyelj! De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amely a szél hajts ide-tova hány, ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Tehát nem lehet úgy belemenni egy szellemi harcba, hogy nem hiszed azt el, hogy Isten meg tud téged segíteni, és olyan mennyei információval tud ellátni, ami kivisz téged a próbából, vagy fönntart a próbában. Tehát nincs olyan próba, amiben ne lenne bölcsesség. Ne jönne bölcsesség. Csak kérni kell ezt a bölcsességet. Félelem nélkül. Kételkedés nélkül. Nem fogsz tudni figyelj, nem tudsz kijönni egy próbából, hiába áldott meg téged Isten. Lajos, már megint olyan mondatot mondtál, hogy segíts. Amikor tegyük föl, hogy Isten megállt téged egy helyzetben, nagyon nagy próbában voltál. A próbában azt a tesztet, ami miatt Isten adta, hogy a hited növekedjen, vagy fejlődjön, vagy kitisztuljon, vagy kitisztítson téged, vagy kicsiszoljon Isten valamilyen karaktert az életedben, nem történt meg, és te azt hiszed, hogy kijöttél a próbából, mert Isten áldása van rajtad, ez hazugság. Nem az áldás miatt jöttél ki a próbából. Mi azt hiszük, Isten meghallgatta, most már másfél szobás lakás helyett, 1+2 szobás Biatorbágyi lakótelepi lakást tudtam venni. Nem tudom, van-e Biatorbágyi lakótelepi lakás. Nem. A próbában a feladata az Istennek, hogy a hited csiszolva legyen, és a tűrésed, a türelmed, az pedig nőjön. És amikor ez bölcsesség által nincs kezelve, akkor a félelem, a kételkedés, a kettős szívűség az irányítja az emberi sorsot. És amikor a kettősség irányítja, akkor az azért irányítja, mert nem hitt el az ember, hogy a próbában Isten vele van. Rossz az Isten képen. Figyelj! Kérje hittel, semmit sem kételkedjen. Nem tudom, hányszor kérti a próbában bölcsességet. Rá kell szoknod erre, hogy bölcsességet kérsz. Tudod? Juh, nyak, Jézus. Nem én vagyok Jézus. Juh, nyak, Jézus. Hogy közel legyél hozzá. Bölcsesség közelvalóvá tesz Istent. De kérje hittel. A kétszívű minden útjában állhatatlan ember. A kétszívű minden útjában állhatatlan. A kétszívűség, az görögben nem kétszívűség, dupla lelkűség. Na most magyarázom. Amikor benne vagy egy próbába, az éjségedet a lelked majd át akarja alakítani. Ilyenkor a próbában azt mondjuk, hát az Úr azt mondta, hogy máshogy imádkozzak, és meg is adta, és ez az új áldás, az új lehetőség, úgy érzem, hogy kivitt a próbából, és boldog vagyok, most már nincs szenvedés az életemben. Testvérem, általában azt mondom neked 90%-ban, ez már nincs szenvedés az életemben, ez egy képmutatás.
Mert tudja jól az ember lelkiismerete, hogy ott kellett volna megfeszülnie és gályáznia azon a helyen, bármilyen témában, családnevelés, gyereknevelés, férnevelés, nőnevelés, mit tudom én mi, majomnevelés, ott kellett volna maradnia, de az nem maradt ott, hanem inkább lecserélte egy kényelmes életmódra. És nagyon sokan nem tanultuk meg bizonyos életszakaszokban azt, amit Isten akar tanítani. És Isten azt mondta, nem mehetsz át az elsőből a második osztályra. Hiába van, vagy luxus körülményben, hiába vagy nagyobb lakásban, hiába vagy szebb feleségben, hiába nem tudom miben, ugyanaz az ember maradtál. Megáldottalak téged, de nem azért áldottalak meg téged, mert kiáltod a próbát, hanem ezt szeretlek. Ennyi. Vannak az életünkben olyan szakaszok, ezt úgy írtam fel ide, hogy olyan helyzetek, amikor meghatározóak a pillanataink, hogy mit döntünk. És ezek a meghatározó pillanatokban a reakciónk és a feldolgozásunktól múlik, hogy mi lesz. Mert arra fogunk haladni. Tehát a te reakciód az fogja átalakítani a dolgokat. Ha nem alakultál át, ha nem késztetett arra, hogy valamivé válj, hogy kikupáljon Isten abban a helyzetben, akkor mész a következő helyre, munkahely, barát, társaság, gyülekezet, ugyanaz maradtál. Ugye a párkapcsolati válságod van? Ha te nem kupálódtál ki a házasságodban, nem fogsz kupálódni másik házasságban sem. Ugyanaz az ember fogsz maradni. Azt hiszik, hogy mi, hogyha lecseréljük az autót, akkor gazdagabbak leszünk. Nem leszünk gazdagabbak. Nem leszünk. Ugyanolyan karakterrel ülünk be abba a kocsiba, és csapjuk be az ajtót. Az lehetséges, öblösebb lesz a hangja az egyik autónak, mint a másik autónak. De ugyanaz ember vagyok abban az autóban. Tehát értsd meg azt, hogy a meghatározó pillanataidban hogyan döntöttél, azt határozta meg a következő lépésedet. És a te reakciótól függ az, és ebben a korszakban tudod kell azt, hogy mindenki ugyanabban van benne. Úgy, mint a koronavírus korszakában, hogy bezártak bennünket, úgy, hogy Jézus bezárt az egyházat. Bezárt bennünket úgy, mint amikor ott hagyta őket, föltámadt a halálból, még nem jött vissza meggyőző testbe, és ott kuporogtak, félve, rettegve egy kis szobába. És Jézus belép, és azt mondja, hogy na mi van? Kétszívű, rettegő szívű emberek. Mi van veletek? Hát nem megmondtam, hogy föl fogok támadni? Ugye ebben a korszakban az egyház is, és megint be vagyunk zárva. Egyébként tanulmányoztam az egyház történelmet, és amikor János meghalt, 90 körül azt hiszem, nem tudom hányba, elment az Úrhoz. Utána az egyház olyan 110-re, 120-ra már olyan tévtanításokkal rendelkezett, hogy a gyülekezetek vagy törvénykezők lettek, zsidó törvényeknek a betekerésébe voltak, vagy gnosztikus, ilyen különböző okkult tudományoknak a műveletébe voltak benne, vagy pedig hitehagyottak voltak. 100 után, olyan 150 és 250 között már állt a katolikus egyház. És már akkor elkezdődött a valódi keresztény üldözés, onnantól kezdve a püspökök irányították ilyen hamis tekintéllyel az egyházat. Tehát tulajdonképpen a 100-150 év alatt az egész egyház kollaborált. 100-150 év alatt teljesen leamortizálta magát az egyház, mert elmentek ezek a nagy hősök. Nincs megmaradva semmilyen keresztény irat, csak egy-kettő a ókori keresztényeknél, mert a katolikus egyház mindent felégetett, és csak az ő irataik maradtak meg. Most olvastam tegnap este. Ami fontos ebben, hogy meglásd, hogy körülbelül két generáció teljesen le tud épülni, és elhagyhatja Isten hitét, ha enged a csábításnak. Ez azt jelenti, hogy te gyerekednek a te gyereke, az unoka. Egy unoka már megteheti ezt, hogy teljesen elhagyja Istenét. De amúgy a 40 év alatt már teljesen le lehet épülni. 40 év alatt. 40 év alatt az Úrban totálisan le lehet épülni, ha nem figyel oda az ember. Átalakul az egyház, átalakul a vezetés, átalakul minden. 4 évtized. Én 3 évtizede vagyok az Úrban. Látom ezt. Teljesen látom. Ahonnan én jöttem, amit én akartam volna, akik akartak volna valamit, azok a legtöbbje elhagyta az Istent, és egy olyan egyház szervezetek vannak, ami számomra egyáltalán nem felüdítő. Nem akarok oda járni. Én úgy gondolom, hogy ez nem a valódi kereszténység. 30 év alatt. És most még gyorsabban történik már az avulás, mert egy más generáció vagyunk, egy gonoszabb korszakban vagyunk. 2000 év eltelt azóta. 2000 év eltelt azóta. János óta. Tehát ez volt az első dolog, hogy a lélek ketté válik, kettős lelkűség, mert benne van a próbában, és van a léleknek a másik része, hogy nem tud a próbában kiállni. Hányatok, most tegyetek a szívetekre a kezdeteket, hányatok van úgy, hogy úgy érzi, hogy kettős lelkű, hogy egyszerűen egy ilyen düpszikoszt, egy ilyen dupla személyiség. Hát én akarom a hitet, és mindig, és van a másik rész, aki a siránkozó,
a legyengült, az áldozat.
Hát én nekem nem sikerült sose.
Ez a két része a személyiségnek. Igen, igen, próbálsz szépen viselkedni, úgy beszélni, mint egy keresztény. De mégsem sikerül.
Vagy olyan vágyaid vannak, amit egyszerűen nem tudsz megragadni, nem tudsz megvalósítani. Azért, mert nincs bölcsesség.
Mert nincs bölcsesség az életedben. Nem jött le isteni bölcsesség. Az isteni bölcsesség minden próbában megadja a megoldást. Azt mondja itt Jakab, minden próbában.
Mutatom a másik típusú problémát, ugyanígy a Jakab egyben, amikor szintén az éhséget megállítja valami. Ez pedig a négyben van, a négyben. Jakab négyben. Aztán pedig még Zakariáshoz is vége, aztán úrvacsora, aztán hazamegyünk. Jakab 4:4. Parázna férfiak és asszonyok. Tehát ez már megint durva, hogy megint Jézusnak a hangja. Parázna férfiak és asszonyok. Én csak azért hozom ezeket a, ma kiemelem ezeket a sarkos beszédeket, hogy szokjon hozzád a füled. Mert egy olyan világban élünk, amikor az ember, ha valaki parázna, azt mondjuk rá, hát nem annyira szereti a feleségét, vagy a férjét. Érted? Tehát parázna, megcsalta, házasságtörő. Hát igen, szereti az urat, hát elbukott, az úr befedezi. Nem, parázna. Tehát érted? Csak ezt nem lehet kimondani.
Parázna férfiak és asszonyok, ezt most jó értsétek, nincs igazam? Most úgy néztek rá, mint aki törvénykező lennék. Tehát, hogyha valaki parázna, akkor az parázna. Hát nem mond arra, hogy egy tiszta.
Ezzel nem az kell, hogy megítél, és oda mész, belesúgod, parázna, parázna.
Nem erről beszélek. Csak az úr nem úgy fog hozzá beszélni. Jaj, ne haragudj már, hogy
megpróbállak céged változtatni, ne haragudjál már. Tudom, hogy baj van, meg szexuálisan úgy mostanában nem annyira vagy tökéletes, de
tehát nem így beszél hozzá Isten. Isten azt fogja mondani neki, figyelj, megcsaltad a feleségedet, parázna vagy.
Ez így fog, Isten így fog mondani, hogy megértse, meghallja, magyarul fog beszélni hozzá Isten.
Isten ismeri Jézus azt a szót, hogy parázna. Tehát ismeri Isten ezt a szót. Ez nem görög, ógörög, latin, meg arámi, nem tudom micsoda. Magyarul fog beszélni azzal az emberrel, egy nővel.
Parázna férfek, és azt mondjuk, ez a paráznaság nem fizikai paráznaság, ez szellemi paráznaság. Nem tudjátok-e? Na most Jakab
Jézus féltestvére volt, tehát közel volt Jézushoz, tehát úgy kezdi.
Ti szellemileg parázna gyülekezet. Ez döbbenetes, hogy beszél a Jakab.
És ez új szövetségről van szó.
Nem azért mondom, hogy így beszélgessünk. Szia Lajos, hallom, hogy parázna vagy. Milyen parázna? Hát nem fizettél tizedet. Tehát szellemileg parázna. Tehát nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy így ír egy levelet Isten hívő ember. Csak hogy szokj hozzá a füledhez ehhez. Ezzel nem kell törvénykezővé válni és szektássá válni.
Csak azt mondom, hogy szólj hozzá ahhoz, hogy Istennél a sarok, a sarok. És nincs lecsiszolva. Isten nem lakatos, aki lecsiszolja az életet. Ő Isten.
Tehát parázna férfek és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskezés az Istennel? Tehát mit mond? Tehát az, aki a világgal barátkozik, az Istennek, az szembe megy Istennel. Ellenségével lesz Istennek. Mondom, ellenség.
Ellenség.
Azért fontos ilyenekről beszélnem, mert az egyházban van egy olyan korszellem, ami nem engedi azt, hogy az igét úgy értsük, ahogy van. Tehát itt nem azt mondja, hogy nem annyira kedveli Isten őket, hanem azt mondja, hogy ellenség.
Amen.
Tehát megmagyarázhatom én azt a bűneit, de rá fogok jönni egy idő után, meg kell neki mondani. Most nem arról beszélek, hogy én megyek oda hozzád, nagyítóval, voltam bőrgyógyászaton, és egy hölgy nézte a szemölcsömet. És kérdeztem tőle, orvos volt, hogy a szemölcseimet, hogy maga miért lett bőrgyógyász? Mert ez borzasztó, hogy egy testet ilyen ukuláréval néz. Szeretek nézelődni. Azt mondta, szeretek nézelődni. Hát, hogyha szeret nézelődni, akkor csinálja. Na most én nem vagyok ilyen bőrgyógyász, aki szeretek nézelődni. Van egy elvem, ebben az évben tanultam meg, amit nem látok, és amit nem hallok, az nem fáj. Tényleg. Amiről nem tudok, nem látok, nem hallok, az nem fáj. Ez az én elvem. De ha Isten megmutatja, akkor megmutatja. De amúgy nem akarom megtudni, mert amilyen a családokban, amit én nem tudok, és azt nem hallok, az nem fáj. Az annyira jó, nem tudok róla, nem kell gondolkodnom róla, hogy oldjam meg a helyzetet. Tehát most már lefettem magam, mert nem vagyok törvénykező őrült. Parázna férfek és asszonyok, nem tudjátok, hogy világbarátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, ez a 10 parancsolatból van, irítségre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik. Mit mond ez? Hogy vágyik ránk, és nagyon drasztikusan mondja az ige, irítségre kívánk, tehát ez egy olyan indulat, ezt az irítséget használják szellemi éhségre is a görögben. Tehát így lehet lefordítani. Szellemileg éhes a Szent Szellem rám. És addig fogja mondani, hogy ellensége vagyok Istennek, amíg bele nem szeretek a Szent Szellembe. Addig fogja a Szent Szellem mondani, hogy ellensége vagy Istennek, ellensége. És akkor megkérdezem majd a Szent Szellemtől, ez akkor most mit csinálják Szent Szellem? Szeress engem. Ez ennyire drasztikus. Isten állandóan bizonyítja azt, hogy ő szeret, és ő féltékeny rád. Tehát éhes Isten rád, szerelmes Isten. Nem jó szó el, csak ezt most mondtam. Amúgy nem szeretem ezt mondani, de mindegy. Szeret Isten. De ez egy hévség, ez egy féltékenység. Az is van egy ilyen héber szó egyébként, hogy féltékeny Isten. De mire féltékeny Isten? Hogy a Szent Szellemmel kapcsolatban legyünk. Éhesek legyünk a Szent Szellemmel. Erre féltékeny Isten. Érted? Az éhségedet a Szent Szellem is úgymond izgatja, hogy legyél éhes az Úrra. És most figyelj! Halleluja! Most figyelj! Mondtam már? Most figyelj! De nagyobb kegyelmet ad azért, azt mondja, tehát a Szent Szellem egyre nagyobb kegyelmet akar adni, erre egy nagy áment. Tehát onnantól kezdve, hogy azt mondod, a Szent Szellem, oké, én változtatni akarok a szellemi paráznaságomban, erre azt mondja a Szent Szellem, nagy kegyelmet akarok neked adni. Döbbenetet. Tehát ez felfoghatatlan, hogy egyik oldalon azt mondod, hogy bevallod a bűneidet, a másik oldalon pedig a Szent Szellem azonnal azt mondja, kegyelmet akarok adni. Hát ez döbbenetes. Ez döbbenetes, hogy micsoda örökségünk van az Úrban. Egyszer hallottam ebben a hónapban azt is az Úrtól, hogy örökséget akarok hagyni. Aztán többször szólt ugyanazt ebben a hónapban nekem az Úr többfajta oldalról, örökséget akarok hagyni. Hogy az Isten vágyik arra a Szent Szellem által, hogy örökséget hagyjon az életedben. Hogy örökölj a Szent Szellemtől, Isten országából örököljél. Vágyik arra, hogy átadjon dolgokat a Szent Szellem, hogy örökös legyél. Hogy azt tud mondani, hogy nálam megállt az örökség, és én osztom az örökséget. Vágyik a Szent Szellem erre. Megismerd Isten örökségét. Nagyobb kegyelmet ad, azt mondja az Isten, a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Látod, itt az éjség. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szívetek, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek gyászra forduljon, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és fölmagasztal titeket. Amen. Azt mondja, Lajos, ez most micsoda? Ez milyen? Proféta lett Jákob? Tehát mi ez? Mi ez? Ez hogy lehet ez? Látod megint a barbár gondolkozásmód. Egy zsidó gondolkozásmódban az, hogy valaki tudatosan lemond az öröméről Isten jelenlétében, és azt mondja, figyelj, én eltávolodtam a kegyelemtől, eltávolodtam a Szent Szellemtől, ezért Uram, nem akarok nevetni, hanem szomorú akarok lenni, és szeretném, hogy a szívem meghajoljon. Nem tudok bővebben belemenni, már 8 óra van. Jövő héten ezt arról fogok beszélni, a korintusi levél alapján, az igazi szomjúság megtérésbe visz. Az a szomorúság, ami Istentől jövő szomorúság, az éjség egyik része, és benne van az éjségnek úgymond a strádájába az Istentől való megszomorodás. Mondd velem, hogy szomorodás. És ez a szomorodásban benne van egy olyan végcél, hogy az ember eljut Istenig. Ez az Istentől való szomorúság. Szomorodás, és ez, ebből, ekkor mondja Pál, hogy látom, hogy tényleg Istenért buzogtok, mert idegesek, feszültek, háborúskodtok magatokkal, és egyre jobban buzgóbbak vagytok Istenért, hogy mit csináltatok, és merre akartok menni. Az éjségben van egy fantasztikus program, ez a szentségnek a programja, hogy az éjség isteni szentséget akar létrehozni. Szent legyen az éjséged, és a szent éjség mindig végcélja az elme megváltoztatása, hogy Istent megtalált, és fölmegy hova? A nyakába. Amen. A megtérésnek mindig ez a célja. De a megtérés előtt pedig ez az éjség dolgozik rajtunk. Nem azért fogunk megtérni, mert olvastuk az igét. Most ezt jól mondtam. Nem azért térünk meg, mert olvastuk az igét. Mert meghallgattuk a Tóth Lajos prédikációt. Nem ezért térünk meg. Nem ezért térünk meg. Nem, mondtam már, nem. Azért térünk meg, mert van egy atyám, belül vonz, és engem nem érdekel a Tóth Lajos tanítása amúgy, de amit mondott, az tényleg igéi. Ezért én ma este megyek Istenhez. Amúgy nem érdekel az egyház, mert nem van Istenem, aki nagyobb, mint az egyház, de én az egyházban szolgálok, az egyházban élek, egyházban vagyok, ezért érdekel az egyház, hogy milyen állapotban van. Amen. Tehát ezek okokozatok. Most nem arra gondolok, hogy engem nem érdekel az egyház, csak engem nem az egyház irányít, se nem az ige irányít, hanem Isten. Nem azért térek meg, vagy változtatom meg a gondolkozásmódomat, mert meggyőztem intellektuálisan módon az igén keresztül magamat. Azért akarok megtérni, mert Istent akarom. Nem azért térek, figyelj, ha kell Istennek, ha kell naponta megtérek. Nem azért,
Mert én most ilyen bűntudat alá tettem a lelkiismeretemet, bűntudat alá tettem a jövőképemet, bűntudat alá tettem a barátaimmal való kapcsolatrendszeremet, hogy azt ismerjék a testvérek rólam, hogy rettegő Lajos, tehát nem Tóth Lajos, rettegő Lajos, aki áldon meg akar térni, mert áldon kompenzálni akar Istennél, egy ilyen szürreális istenképe van, nem ezért akarok megtérni, hanem mert vágyom a megtérésre, csak azért, hogy közelebb kerüljek hozzá. Mindent megteszek, ha kell naponta Jom Kipurt tartok otthon, és vágok le, ha Isten azt mondaná, 3 ökröt naponta vágj le a 60 négyzetméteres parkettádon. Ha ezt most megcsinálnád, akkor lejövök hozzád, akkor lehet, hogy megcsinálnánk. Lehet, hogy azt mondanám Istennek, hogy legyen ne a 60 négyzetméteres parkettámon, hanem menjünk át mondjuk egy nagy rétre, és ott levágjuk az ökröket. De nem az a lényeg, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Mert én engem nem az ige győzött meg, mint betű, hogy én keressem Istent, én nem azért vagyok éhes Istenre, mert a pásztorom azt mondta, aki nem éhes, az megy a pokolra, azért vagyok éhes, mert ismerem Istent, mert mit olvastam Jézusnál, hogy akit az atya vonz, az megy magától, azt nem kell teletömni, mert nem kacsák, meg libák vagyunk, akit tömködni kell, hanem Isten gyermekei, juhok vagyunk, amúgy kérődzünk, nem ludak vagyunk, akik esszük a nokedlit, vagy mint a tápot, amen. Hú, Lajos, csinál csak! Tehát itt azt mondja az ige, hogy nyomorkodjatok, gyászoljatok, sírjatok, nevetéseket gyászra fordul. De az embereknek nem ez volt a mániájuk, hogy jaj, de jó lenne egy nagyot sírni. Annyira vágyom már, amúgy tök jó sírni sokszor, de tényleg jó sírni sokszor. Most ez nem nőies a sírás, de sokszor jó sírni. Lemegy olyan teher, amit nem tudtam volna elszakadni nevetéssel, vagy bármilyen szenvedéssel. És kijön a síráson keresztül a teher, a nyomorúság, az elmúlt évtizedek, egy pillanat alatt kimegy belőlem, végre kisírtam magamat. Na, ezt elmondtam nektek. Szóval visszatérve az ígére. Tehát nem ez a mániám, hogy gyászoljak, és minden nap azon kelek föl, Klaudia, figyelj, gyászunk egy jó nagyot. Na most egy jó nagyot, feketébe öltözzünk, és 3 hónapig feketébe legyünk. Fászkarikát, ne ígyünk semmit, 3 hónapig. Tehát ne ígyünk semmit 3 hónapig. Dehogy is, nyisd ki azt a bort, nem erről beszélek. Hát ne és félre, nyisd ki. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy vannak olyan életérzések az életedben, aminek szabad teret kéne adnod. Mert lehet, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy most egy hét szomorúság van rajtad. Mert olyan törés alatt vagy szellemileg, az Isten annyira ráz téged, hogyha valaki meglátna, akkor azt mondaná, hogy mi a bajod. És az egyházban, mivel görög gondolkozásmódon vagyunk, és a másiknak mondjuk az arca teljesen úgymond lelohadt az arca, így mondja a magyar, lohadt, ugye? Ez jó. Lelohadt magyarosan. Nem? Vagy le? Mindegy. Tehát az arca le van esve, oda megyünk és vigasztaljuk. Jó. Akkor oda mész hozzá, és meg akarod vigasztalni. De lehet, hogy a Szent Szellemnek a szomorúsága van rajta. Mert ő nincs jól az Úrral. Vagy jól van az Úrral, de valami szenvedése van. Mert mi úgy gondolkodunk, hogy mindenkit szépé kell tenni, aranyossá, boldoggá tenni, mindenki legyen áldott, ámen, ez fantasztikus. Ez egy amerikai istenkép. Ez egy amerikai istenkép. A görög istenképben ez nem fér bele. A zsidóknál teljesen belefért, hogy beleöltöztek egy zsákba. Hogy szórták a hamut, miután ben voltak a zsákba, azt nem tudom. De a lényeg az, hogy beleöltöztek, de miért? Mert máshogy gondolkoztak, mint mi. Nekik nem szégyen a szomorúság. Nekünk szégyen a szomorúság. Nekünk szégyen az, ha valaki szenvedésen megy át. Eltitkoljuk a keresztényként is a szenvedést. Azt erre nem mond azt, hogy nem igaz, mert tudom, hogy igaz. Mert én is keresztény vagyok.